Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Bajnai Diana vagyok. Mai magazinunkban egy ismerős hang, illetve arc, a beszélgető partnerem, Rita asszony, akit sokan már a Halasi Tükörből ismerhetnek. Szervusz, köszöntelek a műsorban.
Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat.
Először is beszélgessünk egy kicsit arról, hogy hogyan jött neked a főzés az életedbe, kitől tanultál, hogyan, mikor ismerkedtél meg a konyhával.
Főzni nagyon régen főzök, 10 éves korom óta, nyilván az édesanyám főzését láttam, tőle tanultam sok mindent, de amikor az embernek családja lesz egy idő után, elkezd főzögetni, és meggyakorolja a dolgokat, megtanulja. Tehát a gyakorlat, a hosszú évek során.
És akkor elővetted a receptes könyveket, vagy a receptgyűjteményt, és akkor magadtól.
Magamtól, de valóban igaz, hogy szakácskönyveket vettem. Ha nem is egészen úgy készülnek az ételek, ahogyan az le van írva, mert ugye az ember variál, vagy változtat rajta valamit, de mondjuk az alapokat onnan vettem. Sokszor főzök úgy, hogy nem egy adott recept alapján. Tehát elkezdek főzni, és akkor még ezt teszek bele, még azt teszek bele, tehát saját ízlés szerint ízesítem, változtatom, és így kigyakoroltam.
Ugye a te gyermeked, Szőri Attila, akivel már sokan találkozhattak, amikor ő megszületett, mennyire maradt időd a főzésre?
Amikor ő megszületett, akkor hát egy nehéz időszak következett. Ugye egy kisgyerek mellett az ember nem egészen úgy tudja végezni a háztartási munkát, ahogy szeretné. Hát ez is kialakult az idő folyamán, ahogy ő is nagyobb lett, amikor már ő is ehetett olyanokat, amit hát én készíthettem, én főzhettem. Ugye abban az időben még a bébi ételek nem igazán jelentek meg. Volt már, de gyakran volt az, hogy otthon főztem, otthon készítettem. És tudtam Attila mellett főzni, tehát háztartást vezettem, és nem volt gond, kialakult a kisgyerek mellett is az a rendszer, hogy délelőtt főzünk, délután játszunk, alvás után ugye játszótér, tehát egy ilyen menetrend szerint tényleg úgy osztottam be az időmet, hogy a főzése és a háztartása is, meg természetesen hát a gyerekre is legyen időm.
Volt-e valami kedvenc étel, amit mindig el kellett készíteni, esetleg hétvégén, hétköznap, amit a gyerek szeretett?
Hát nálunk a húsleves, az hétvégén megjelenik. Tehát én minden vasárnap húslevest főzök. Az biztos, tehát a húsleves a biztos. Ugye abból már a gyerek is kaphatott, amikor ehetett a sárgarépát, a burgonyát, összetörtem. És igaziból a főzelékeket is, én gyakran főztem főzelékeket, a kisgyerek is szerette, tehát a felnőttek is ehettek. Úgyhogy állandó talán nincsen, amit hát minden vasárnap főzök, a húslevesen kívül. Hát nyilván olyat főz az ember, amit a család szeret, tehát azokat főztem, amiket kért. Eleinte ugye a pürésített ételeket, aztán jöttek a nehezebb ételek, amit hát végül is mi is ettünk. Tehát a főzelékeket feltétel, húst is evett, de igyekeztem azért a zöldséggyümölcsre rászoktatni, ugye kisgyermekkorában.
A gyerekeknek nagyon nagy kedvence a palacsinta, illetve a tejbegríz, tejberizs. Mennyire volt ez nálatok kedvenc?
Ez kedvenc volt, úgy, ahogy felsoroltad. Hetente megjelent. Ugye a tejbegríz az gyakrabban is, de a palacsinta, a tejberizs, ez szokás szerint. Tehát gyakran főztem, gyakran szerette is a gyerek is.
Ugye még a mai napig dolgozol, hogyan fér bele a hétköznapjaidba a főzés?
Igen, dolgozom délutáni munkarendben, tehát azért meg tudom azt szervezni, hogy délelőtt vásárlás és főzés.
A kollégáid mennyire gyakran szoktak kérni téged esetleg, hogy készítsd el ezt vagy azt a receptet?
Az én kollégáim nagyon-nagyon sokszor, és szívesen is készítem el, tehát az nálunk rendszeres, hogyha itthon valamit készítek, akkor beviszem, ők nagy szeretettel elfogyasztják, vagy van olyan is, hogy kérik, hogy na most süssünk palacsintát, vagy pogácsát, tényleg sokféle pogácsát szoktam sütni, és szeretik.
Említetted a bevásárlást, hol szerzed be az alapanyagokat általában?
Én általában piacon vásárolok, tehát kistermelőktől, meg vannak már a szokásos helyeim, ahova járok, ahol be tudom szerezni, amit kell. Ugye eltervezem, mit főzök, akkor tudom, hogy ahhoz mit kell megvennem. De egy jó néhány éve kertünk is van, jó nagy kertünk van, ahol mi azért a zöldség nagy részét meg is termeljük. És ezt nagyon szeretjük, mert ugye mégiscsak mi dolgozunk vele, a mi munkánk van benne, bio, ráadásul ugye a zöldség, amit termelünk, és hát sokat jelent. Az alapanyag a főzésnél a legfontosabb, a minőségi alapanyag.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Rita asszonnyal, maradjanak velünk.
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Rita asszonnyal, akivel eddig arról beszélgettünk, hogy hogyan jött az életébe a főzés, illetve a hétköznapokban mennyi időt tölt a konyhában. Említetted, hogy nagyon szeretitek a húslevest. Mennyire gyakran főzöl leveseket? Tehát, hogy csak a húsleves, a hétvégi húsleves szokásos, vagy hétköznap is készítesz?
Természetesen hétközben készítek. A húsleves az a hétvégi leves, tehát vasárnap én húslevest főzök. Azon kívül minden leves, tehát zöldségleveseket, krémleveseket, az idénynek megfelelő zöldségekből, úgyhogy minden nap van leves nálunk.
Manapság nagyon divatosak ezek a krémlevesek szerintem a különböző zöldségekből, és ugye ezeket lehet sűríteni különböző módon. Mennyire figyelsz arra, hogy ez egészséges legyen, hát hogy ne legyen benne mondjuk tejszín vagy fehér liszt, ilyesmi?
Fehér lisztet nagyon keveset használok, cukrot és fehér lisztet szinte egyáltalán nem. A krémleveseket lehet sűríteni magával a zöldséggel, tehát amiből készül a krémleves, leturmixolom, és ugye az maga besűrűsíti a levest.
Most ugye az őszi szezonban nagyon divat lett a sütőtök mindenféle formában, és ugye van sütőtök krémleves is. Szoktál-e főzni, vagy esetleg használod-e erre a sütőtököt?
Igen, használom. Nagyon szeretjük a sütőtököt, de gyakran készül leves is belőle.
Van esetleg valamilyen leves recepted, amit most az idénynek megfelelően megfőzhetünk?
Van egy őszi gyümölcsökből készült leves, amiben szőlő és szilva van. Ezt a receptet megosztanám a hallgatókkal. Elmondom, hogy milyen gyümölcsöket rakok bele. Hát itt mennyiségeket is mondok, de ezt mindenki variálja úgy, ahogy éppen neki megfelelő. Mondjuk legyen 4 alma, 3 körte, 1,5 kiló szilva, 1 fürd szőlő, ehhez kell egy teáskanál liszt, 1,5 liter víz, 2-3 kanál tejföl, 1 citrom, és hát barna cukrot rakok bele, 1-2-4 evőkanállal ízés szerint. Ízesítjük még fahéjjal és szegfűszeggel. És úgy szoktam készíteni, hogy a gyümölcsöket jól megmosom, kimagozom, feldarabolom közepes kockákra, és a kimagozott szilvát azt félbevágom, így kerül majd a levesbe. Az alma és körte darabokra citromlevet locsolok, nehogy megbarnuljanak. A vízbe egyszerre teszem bele az összes gyümölcsöt, csak a szőlőt a végén, és ízesítem fahéjjal, szegfűszeggel. Felfor, ezek a gyümölcsök nagyon hamar megfőnek, és kész a finom gyümölcsleves.
Ezt a fahéjat és a szegfűszeget ugye már lehet kapni ilyen őrölt verzióban is, vagy formában. Melyiket használod inkább, vagy melyiket célszerű az ilyen levesekben?
Igen. Én az egész szegfűszeget szoktam, tehát nem az őröltet, és a fahéjat is. Azt szoktam őrölt formában, viszont ha valaki fahéjrudat tesz a levesbe, úgy is nagyon finom.
Hallottam már arról, hogy az ilyen gyümölcsleveseket pudinggal sűrűsítik, illetve ízesítik. Tehát különböző vaníliás vagy puncs, attól függ, hogy milyen gyümölcsök kerülnek bele. Használod vagy alkalmazod-e te ezt a technikát?
Igen, van, amikor a gyümölcslevest én is pudinggal sűrítem. Hát az attól függ, hogy milyen gyümölcsleves.
A gyümölcslevesen, illetve a krémleveseken kívül, ugye említetted még a húslevest, ezen kívül milyen leveseket szoktál még készíteni?
Készítek borsólevest, zöldbablevest, gulyáslevest, a krémlevesekből a zeller krémlevest, brokkoli krém. Tulajdonképpen mindenféle zöldségből készítek, a fokhagyma krémleves.
Ugye azt már beszéltük, hogy a piacon szerzed be az alapanyagokat, de amelyik levesben mondjuk húsféle kell, milyen húsokat használsz, és ezeket hol vásárolod?
Úgy gondolom, hogy aki sokat főz, annak vannak bejáratott helyei, ahol vásárol, úgy, mint a piacon, vagy egy bizonyos hentesnél, a megszokott minőség miatt járok egy henteshez, ahol a sertéshúst megveszem, a baromfi húst megveszem, egyébként baromfit házilag is nevelünk, tehát azért az sokat jelent, hogyha egy levest egy házi tyúkból főzök meg, ugye, tehát bejáratott helyek vannak, ahol vásárolok.
Akkor igazából a tojás és az igazi jó házi tyúk is megvan akkor oldva.
Igen, így. Tehát ahol tyúk van, ugye ott általában a tojás is, és így nálunk ez megoldott.
A baromfin és a sertéshúson kívül esetleg marhahúst vagy halat milyen gyakran esztek?
Gyakran eszünk marhahúst is, szereti a család. Halat is 2-3 hetente én főzök halat. Ugye nagyon szeretjük a halászlét, de sütök is halat, tehát sok halat. Igyekszem legalábbis sok halat főzni, készíteni.
Van esetleg horgász a családban, aki kifogja ezt a halat, vagy azt is inkább üzletben veszitek?
Éppen van horgász a családban, mondjuk nem Halason lakik, de nem is olyan régen volt rá példa, hogy halászlét szerettem volna főzni, és ezt én jeleztem. Másnap egy 3 óra hossza alatt megvolt a halászléhez való, a horgászással együtt.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Rita asszonnyal.
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Rita asszonnyal. Egy kicsit még maradjunk az őszi szezonnál, ugye beszéltünk már a sütőtökről. Ilyenkor ősszel ugye nagyon sokan készítenek, és nagyon egészséges is a savanyú káposzta, ugye nagyon sokan savanyítanak. Készítesz-e magad savanyú káposztát, vagy savanyítasz-e bármiféle zöldséget, vagy inkább ezt úgy vásárolod?
Magát a savanyú káposztát vásárolom egy helyen, évek óta ott veszem, és ott már tudom, hogy milyen a savanyú káposzta. Van is hozzá egy-két nagyon jó receptem. Savanyúságot viszont rakok el. A kertben ugye sok uborka terem, nyáron a savanyúságokat elrakom, télire a csalamádét, ecetes uborkát, paprikát, céklát is savanyítok. Tehát készítek savanyúságot, de a savanyú káposztát veszem, vásárolom.
A savanyú káposzta ugye önmagában is nagyon finom, és nagyon sok C-vitamin tartalmaz, de nagyon sokan használják különböző egytál ételekhez is. Van esetleg egy olyan recepted, ami egy savanyú káposzta másféle felhasználási módba kerülhet?
Igen, van. Szeretjük a savanyú káposztát hússal összesütni, és akkor ez nagyon egyszerű, mert ugye lerakom a káposztát, rá a húst, megvan a köret is, és a feltét is. Elmondok egy-két receptet. Az egyik ez a karaj savanyú káposztával sütve. Ezt rövid karajból szoktam sütni, kell hozzá egy körülbelül 80 deka, hát egy 8 szelet, egy fél kiló savanyú káposzta, 25 deka szalonna, 25 deka csípős kolbász, egy 60 deka burgonya, 2 közepes alma, 2 paradicsom paprika, 4 közepes fej vöröshagyma, fél deciliter napraforgóolaj, és ízlés szerint só. Az almát, a krumplit, a hagymát, a paprikát gerezdekre vágom, a kolbászt felkarikázom, a szalonnát nagyon vékonyra szeletelem, és a tepsi közepét kirakom a szalonnával. Ráfektetem a hússzeleteket, arra a káposzta felét, kirakom kolbászkarikákkal, ráteszem a káposzta másik felét, és beborítom a szalonna csíkokkal. Köré rakom a krumplit, hagyma, paprika és almagerezdeket, megsózom és olajjal meglocsolom. Ezt forró sütőbe teszem, közepes állásnál lassan sütöm, hogy jól összeérjenek az ízek, azután pedig lassan piruljon.
Tehát akkor letakarod fóliával esetleg?
Igen, le lehet takarni fóliával, és úgy fél idő után, hát megnézzük, hogy áll, akkor leveszem a fóliát, és a teteje megpirul.
Ki kell-e hozzá mosni? Ugye vannak olyan savanyú káposzták, ami ilyen különböző zacskós termékek, mondjuk ami boltban vásárolható. Ugye nagyon sokszor előfordul, hogy ki kell mosni, mert annyira savanyú, vagy annyi köménymagot, ilyesmit tartalmaz.
Vannak olyan káposzták, amik hát tényleg túl savanyúak, ezt ugye úgy döntjük el, hogy megkóstoljuk, mielőtt elkezdünk vele dolgozni, azt egy kicsit langyos vízbe átmossuk. Én úgy szoktam, hogy a köménymagot vagy babérlevelet benne hagyom. Tehát átnyomkodom, rajta hagyom a fűszereket, és úgy terítem a tepsibe, tehát azt nem válogatom. Mondjuk ahonnan én veszem a savanyú káposztát, az megfelelő savanyúságú, azt nem kell kimosni.
Van-e még esetleg ilyen recepted?
Igen, van egy másik savanyú káposztás is, ami savanyú káposzta húsgombóccal. Hát ennek elég sok a hozzávalója, felsorolom. 80 deka fehérboros savanyú káposzta. Egy közepes fej vöröshagyma, 10 dekagram füstölt kolozsvári szalonna, 2-3 babérlevél, csilipehely, 1 deciliter étolaj, 1-2 evőkanál piros paprika, 40 deka darált sertéshús, 1 csésze rizs, 2 gereszt fokhagyma, 1 teáskanál őrült köménymag, 1 teáskanál őrült piros paprika, só, 2 közepes méretű tojás, 1 teáskanál bors, 1 teáskanál majoranna, borsikafű, 10 deka füstölt kolbász, 2 evőkanál étolaj, 2 csapott evőkanál liszt, 1 munkás kanál piros paprika. A tálalás az tejfölt. És akkor úgy készül, az olajon megfuttatjuk a csíkokra vágott szalonnát, beledobjuk az apróra vágott hagymát, és üvegesre pároljuk. Meghintjük 1-2 evőkanál piros paprikával, ráöntünk 1 liter vizet, beletesszük a savanyú káposztát, hát itt is, ha túl savanyú, akkor hideg vízzel öblítsük át. Babér, csilipelhet és felöntjük annyi vízzel, hogy éppen csak ellepje, majd elkezdjük forralni. Közben a darált húst összekeverjük 1 csésze rizssel, 2 gereszt apróra vágott fokhagymával, megfűszerezzük az őrölt köménymaggal, piros paprikával, kicsit megsózzuk, borsozzuk és összegyúrjuk 2 tojással. Vizes kézzel körülbelül 3 cm átmérőjű kis gombócokat formálunk, és egyenként a forrásban lévő káposzta tetejére ültetjük a körülbelül 8-10 darab gombócot. Csak akkor mozgassuk a fazekat, amikor a tojástól már összeálltak a gombócok. Meg fognak nőni, ezért nagyobb fazekat használjunk, és ha kell, öntsük fel egy kis vízzel. Körülbelül 30 perc főzés után befűszerezzük a káposztát a borsikafűvel, majorannával, és beletesszük a karikára vágott kolbászt. Még főzzük, körülbelül 10 percig, közben 2 evőkanál olajon a lisztből világos rántást készítünk, piros paprikát adunk hozzá, és felöntjük kevés hideg vízzel. A fazékban félretoljuk a gombócokat, óvatosan hozzáadjuk a rántást, összekeverjük a káposztalevével, és 1-2 percig forraljuk. Tároláskor előbb a gombócokat tesszük tányérra, majd tejfölt öntünk rá.
Hát ez egy kicsit rutinosabb háziasszonyoknak való, így van, de biztosan nagyon ízletes. Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Réta asszonnyal.
Sörömkonyha. Gasztropercet a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Rita asszonnyal, akivel eddig elkészítettünk egy nagyon finom levest, illetve elkészítettünk néhány sült hús savanyú káposztával. Az előbb arról beszéltél, hogy húsgombócot készítettünk, de sertéshúsból és fehér rizssel. Ki lehet-e váltani a rizst az ilyen esetekben, tehát a töltött káposztánál, vagy az ilyen darált húsos főtételeknél ki lehet-e váltani a rizst esetleg?
Igen, ki lehet váltani. Én gyakran csinálom ezt, hogy nem fehér rizst használok. A bulgur és a gersli az, amivel helyettesíteni szoktam a rizst.
Miben más mondjuk a rizstől? Tehát van-e olyan betegség esetleg, aminél mondjuk nem ehetünk rizst, diéta, aminél ezt kiváltható?
Igen, a diétáknál tesz nagyon jó szolgálatot, és a cukorbetegek esetében. Tehát a fehér is ugye nem alkalmas arra, hogy cukorbetegek fogyasszák, vagy csak egészen kis mértékben ehetnek rizst, de a bulgur és a gersli helyettesíthető vele.
A barna rizs sem jó?
A barna rizs valamivel jobb, mint a fehér rizs. Ugye nehezebben fő, tehát a főzés ideje hosszabb. Szoktam barna rizst is használni, de már szinte bevált szokás, hogy töltött rakott ételekhez rizs helyett bulgurt használok.
A húsokat, ugye mind a kettőt sertéshúsból készítettük, az egyiket karajból, a másikat pedig hát combból, vagy amiből ugye darált hús. Kiválthatjuk-e esetleg ezeket másféle hússal?
Én azt mondom, hogy nyugodtan felválthatjuk a karajt, aki szereti a szaftosabb húsokat, például oldalassal vagy tarjával. A húsgombócnál a darált sertéshús helyett használhatunk pulykahúst.
De egy kicsit szárazabb, ugye? Tehát nem tartalmaz annyi zsírt talán.
Igen, igen, tehát ez is diéták esetén. Vagy aki jobban kedveli a baromfi húst, hát nem sertéshúst, akkor nyugodtan elkészítheti pulykahúsból.
Térjünk át egy kicsit a desszertekre, hogyha már a főételünk megvan. Milyen típusú desszerteket szoktál inkább készíteni? Ugye említetted, hogy nagyon sok pogácsát sűsz, tehát inkább sósakat. Az édes sütemények mennyire a tiéd?
A családom nagy kedvence az édes sütemény, és hát próbálok változatosan Én mindenféle süteményt, a piskottáktól a kelt tésztákig megsütök. Ilyenkor ősszel gyakran sütök pitéket, rebarbarás pitét, szilvás pitét, hát ugye az almás pite az gyakori. Most elmondok majd egy szilvás pite receptet.
Rendben, hallgatjuk.
Ehhez a pitéhez kell 30 deka liszt, 20 deka margarin, tehát sütőmargarin, 10 deka porcukor, egy tojás sárgája, 1-2 evőkanál tejföl, reszelt citromhéj, egy fél deka gram vaníliás cukor, csipet só, 0,25 deka gram sütőpor, 50 deka gram szilva, 10 deka gram barna cukor és egy kávés kanál fahéj. A lisztet a porcukorral összekeverem, majd hideg sütőmargarinnal az egészet összemorzsolom. Hozzáadok egy csipet sót, a vaníliás cukrot, a sütőport és a reszelt citromhéjat. Ezután a tojás sárgájával összegyúrom, és ha kell, annyi tejfölt teszek hozzá, hogy jól gyúrható linzertésztát kapjak. És a felhasználás előtt hűtőbe pihentetem egy fél órát. Egy kerek tortaforma alját és szélét kibélelem a vékonyra kinyújtott linzertészta kétharmadával, és 180 fokon 10 percig sütöm. A szilvákat félbevágom, kimagozom, összekeverem a barna cukorral és az őrölt fahéjjal. Beleszedem a megsütött linzertésztába, és a maradék tésztát burgonya reszelőn a tetejére reszelem. 180 fokos sütőben 35-40 percig sütöm.
Miért kell előre sütni? Tehát, hogyha egybe ugye kibéleljük a tepsit, és, vagy a formát, és beletesszük rögtön a gyümölcsöt, az miért nem jó?
A tésztát elősütöm úgy, hogy meg szoktam szurkálni egy kicsit, nem áztatja úgy el a gyümölcs, tehát előre elősütöm a tésztát, és azután teszem a gyümölcsöt bele.
Akkor ezt igazából bármilyen gyümölccsel lehet, csak ugye a szilva azért jó, mert levesesebb talán.
Igen, ezt a pitét, ezt kimondottan szilvával szoktam készíteni, az almás pitét, ugye olyan formában, hogy alulfelül tészta, tehát nem ez a reszelt tészta a teteje, vagy a rebarbarás pitét is hasonlóképpen készítem, ugyanezzel a tésztával, és akkor rebarbarát rakok a szilva helyett.
És a rebarbarához nem kell valami folyat, tehát az nem olyan leveses.
Én úgy készítem, hallottam már olyat, hogy valaki nyersen szórja meg rebarbarával. Én egy ilyen 2 centis darabokra vágom a rebarbarát, és egy picit cukros-citromos vízbe megpárolom, és azután telítem a tésztára, akkor már van egy kis leve, tehát egészen más jellegű, mintha szárazon nyersen rakom rá a rebarbarát.
Nem sokára folytatjuk beszélgetésünket Rita asszonnyal.
Sörömkonyha. Gasztropercet a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Rita asszonnyal. Ugye készítettünk már egy nagyon finom levest, egy nagyon finom főételt és egy desszertet, és most Rita asszony megoszt velünk néhány konyhai trükköt, praktikát, amelyen egy kicsit könnyebbé varázsolhatjuk a hétköznapjainkat.
Igen, hát van egy-kettő dolog, amit ugye főzés közben tapasztal meg az ember, és ezek közül szeretnék egy-két dolgot megosztani a hallgatókkal. Aki süt, sokszor találkozik azzal, hogy az étolaj ugye fröcsög, amikor belerakjuk a sütnivalót. Tehát az egyik fontos lépés, hogy túlzottan vizes ételt ne tegyünk a felforrósított zsíradékba, a másik trükk pedig az, hogy egy csipet sót szórjunk bele, és ezzel megelőzhetjük a fröcskölődést. Vagy főtt tojást készítünk, tapasztaljuk, hogy gyakran a héját csak kis darabokban tudjuk leszedni, vagy nehéz megtisztítani. Ha a tojásokat sós vízben főzzük ki, egyszerűen könnyen leválik majd a héja. A vágódeszkát használjuk főzés közben gyakran, és ugye az a baj, hogyha ez fából van, akkor nagyon könnyen magába szívja a különböző szagokat, és hamar el is színeződik. Minden alkalommal, amikor használni akarjuk, előtte engedjünk rá bőven hideg vizet, ezt a fa magába szívja, és így ellenálló lesz a szagokkal és az elszíneződésekkel szemben is. Például, ha süteményt sütünk, és szeretnénk kihűteni, gyakran előfordul, hogy a sütemény alja átázik. Azt tanácsolnám, hogy a sütőből kivett süteményt egy porcelántányérra, vagy más olyan felületre tegyük, ami hideg, és nehezen, tehát nem könnyen melegszik át. így a tészta nem szívja magába a párát, és nem ázik el. Főzés közben tapasztalhatjuk, hogy a konyhában kellemetlen szagok keletkeznek, például ha káposztát vagy zöldséget főzünk, ezt mostantól elkerülhetjük. Például zöldségek főzésénél használjunk szódabikarbonát, a zöldségek így nem csak finomabbak lesznek, de a vitamin tartalmukat is jobban megőrzik.
Köszönjük szépen, reméljük, hogy nagyon sokat segítettünk. Vannak-e olyan fűszernövények vagy zöldségfélék, amellyel trükközhetünk egy kicsit, hogyha ilyen konyhai praktikákról beszélünk? Ugye például a citromot hallottam, hogy a citrom az nagyon jó tisztító eszköz. Ugye beszéltünk a vágódeszkáról, nem tudom, hogy mennyire használható gondolat.
Igen, én is szoktam a vágódeszkát citrommal átdörzsölni. Ez a kellemetlen szagokat elveszi, és friss, tiszta lesz a vágódeszkánk, de ugyanúgy a kezünkre is kenhetjük, ha mondjuk a hagymától egészen tartósan érezzük a hagymaszagot a kezünkön főzés után, citrommal átkenjük, lemossuk, leöblítjük, és nagyon szépen megtisztul, és eltűnnek a szagok.
Van-e arra praktika, hogy ne könnyezzünk, amikor hagymát pucolunk vagy darabolunk?
Hallottam már arról, hogy víz alatt tisztítják vagy vágják meg a hagymát. Hát ezt mindenki saját maga tudja kikísérletezni. Az viszont fontos, hogy a hagymát éles késsel vágjuk. Tehát, hogyha éles késsel daraboljuk, akkor kevesebb illó anyag szabadul fel, ami irritálja a szemünket, és az tényleg egy nagyon fontos dolog egyébként is a főzésnél, hogy mindig éleskéssel dolgozzunk.
Nagyon reméljük, hogy nagyon sokat segítettünk a kedves hallgatóinknak, Rita asszony tanácsaival. Köszönöm szépen a beszélgetést, remélem, hogy még lesz rá alkalom, és találkozhatunk.
Nagyon szívesen beszélgetek még a főzésről, én is köszönöm az érdeklődést.
Műsorunkat meghallgathatják a Halas Rádió hangalbumában. Tartsanak velünk legközelebb is, köszönjük a figyelmet.